akkor szeretett az üdvözlök mindenkit, aki a Mérzeltechnikai Szakosztály, Kábel TV Szakosztály és a Médiaklub mai közös rendezvényét most online, vagy később a YouTube-on keresztül visszanézi. A mai előadásunk az Imre Gábor modern képjelentési technológiák és azok egészségügyi vonatkozásai címet viseli, és hát egy nagyon pici előre tekintés, hogy mi lesz a következő három programunk. A következő programunk Karakas Róbert DAP+ kísérleti adás saját építésű adóberendezéssel, ez május 11-én, dr. Darabos Zoltán hálózatsemlegesség mérése 4G és 5G hálózatokba, hálózatsemlegesség hazai és Európai Uniós szabályozása május 25-én, és Hanák Péter infokommunikációs eszközök az idős ellátásba június 8-án. Aki a régebbi előadásainkat vissza szeretné nézni, az ezen a YouTube címen tudja azt megtenni. És ha valaki olyan van, aki még nem rendszeresen kapna értesítést a rendezvényeinkről, bármelyik e-mail címen elküldi, hogy szeretne a szakosztály eseményekről, előadásoktól értesítést kapni, akkor meg fogja kapni a továbbiakban. És akkor térjünk rá a mai előadásainkra. Az mai előadónk az Imre Gábor. Gábor, remélem, hogy jól foglalom össze a jelenlegi pozíciódat. Az a Panasonic professzionális üzletágait összefogó Panasonic Connect Europe Magyarországra telepített európai szerviz és kollaborációs központjának szervizvezető mérnöke.
A kiáltást a sikerült. Teljesen le, pedig kicsit hosszú. Majd hát, még a bevezetőben.
Ebben minden benne van.
Az, amit tudni kell, igen.
És az előadásának a címe, ami aztán valamennyinket érdekel, az a modern képjelentési technológiák és azok egészségügyi vonatkozásai. Azt hiszem, hogy mind a kettő rész dolog, tehát a modern képjelentési technológiák is, különösen az egészségügyi vonatkozásai, az embereket egyre jobban érdekli, úgyhogy Gábor, nagy figyelemmel hallgatok az előadásodat.
Jó, megpróbálom megosztani a képernyőmet.
Ha én engedem.
Így van, azt szerintem egy kicsit görgesd még, vagy vitt följebb, mert nem látták a YouTube linket az emberek szerintem, hogyha mindenki ugyanazt a megosztott képernyőt látok.
Olyat teszek, hogy rá fogom tenni a linket a chatre.
Az a legjobb, igen.
És ha valakinek kérdése van, vagy a chaten, vagy a YouTube-on keresztül fogjuk figyelni, és az előadónak továbbítsuk a kérdéseket. Gábor, szó a tiéd.
Köszönöm, megpróbálom megosztani a képernyőmet. Igen, itt vannak anyagok. Megnézzük ezt a dolgot. Hogy sikerül-e? Igen. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen úgynevezett white paper, itt látszik is, hogy az LG és az iSafe adta ki, és ez volt nekem egy ilyen gondolat ébresztő arra, hogy próbálja meg egy kicsit összefoglalni, hogy hol is tartunk itt ma ezzel a dologgal, milyen üzleti lehetőségek, illetve milyen hát, egészség vagy mondjam, látás, megőrzés és szemépség vonatkozó egészségügyi szempontokat is figyelembe lehet venni, illetve nekünk hogyan kell esetleg másképp viszonyulnunk a mai világhoz, hogy ezeket az új technológiákat hát használjuk, és ott ne okozzon tartós egészségügyi problémát, ami egyébként engem meglepett itt ennek az úgynevezett white papernek a kapcsán, ugye, mert egy ilyen white paper nevű ilyen kis technikai írómány, ez általában marketing indítatású technikai beszámoló vagy valami magyarázat, ugye, ami rendszerint arra megy ki, hogy az illető vállalat, aki megold egy problémát, vagy fölvet egy problémát, és az technológiailag elmagyarázza az ügyfeleknek, hogy mit is jelent, és akkor arra ő ugye egy megoldást kínál, tehát egy új üzleti lehetőséget, mit meg általában ezek szoktak lenni a dolgok. És erről van szó, de mielőtt a részletekbe belemennék, azért egy kicsit még arra kitérnék, hogy mit is jelent, mit értek én az alatt, hogy modern képmegjelenítő eszközök, tehát új újdonságok, ami hát egyébként még világítás technikai vonatkozásba is kapcsolódnak. Tehát amit én itt új alatt értek, ugye azok általában ezeknek a megjelenítőknek az a fénykibocsájtó, vagy képet összetevő pixeleket képező kis fényforrások, vagy fényablakok, amik végül is összeállnak képé, ezeknek a technológiája ugye most elég komolyat változott. Most már nem is említem, hogy vannak ide alkalmazott fotosugárcső, mit jelentett. Itt most már indulhatunk az LCD különböző megoldásairól, ugye, amiknél hát a szempontok az LCD képernyőnél egyrészt azok voltak, hogy az a bizonyos elérhető kontrasztmennyiség, amit egy ilyen képernyő produkálni tud, azt hogyan lehet a maximálisra növelni, ugye, mert egy állandóan világító háttér van, és az ad egy bizonyos valamilyen színhőmérsékletű fehér fényt, és az előtt vannak színes LCD, tehát folyadékkristályos szűrők, amiket vezérelni tudunk, hogy a fény mennyire bocsássa át, és hogyha feketét elindult, az egy lezárást jelent, és itt a lezárásnál is van némi fény átjutás, tehát a kontraszt az LCD, mint az első lapos képernyőnél egy elég komoly kihívás volt, ami nagyon sokféle technikával segítenek, egyrészt a háttérvilágítás fényerejét, ha két tartalomtól igen tudják szabályozni, akkor nyilván azok a két részletek, ami sötétben vannak, azoknál a háttérvilágítást is visszaveszi, ahol világító erősebb felületek vannak, ott meg megnöveli, és ott el tudja egy ilyen mátrix-szerűen osztani a képernyőn, és két tartalomhoz szinkronizálva vezérelni, akkor itt nagyságrendeket lehet nyerni, tehát ez egy nagyon jó dolog. De ugye most eljutottunk, mint még korszerűbb megjelenítési eszköz az OLED-hez. Az OLED-nél ugye ott gyakorlatilag a három színösszetevő, három különböző fényű, vörös, kék és piros legyek állítják elő, és ezeknek a világítási arányát, keverék arányából lehet a színeket előállítani. Ez aztán nyilván azt eredményezi, hogy itt már sokkal szélesebb spektrumot tudunk reprodukálni a számunkra látható fényből, és annak a lehetőségei, a színhőmérséklet és színdinamika is nagyon komolyan és egyszerűen befolyásolható, ha kell, akár szoftveresen is vezérelhető. Tehát itt már fölmerül egy új lehetőség, de vannak olyanok is, amiket még nem hagyhatok figyelmen kívül, ugye ilyenek például a ilyen kivetítők, ahol nagy fényerővel dolgozunk, és ez ott sokáig ugye fényforrásként ISO-t használtak, akár csak ugye a fenoglánta a régi motivetítőbe. Tehát elég komoly nagyfényerei, nagyfényáramú ízfényeket hoznak létre, ezt a videó kivetítőben is sokáig használták, és a két megjelenítésre LCD paneleket, vagy pedig úgynevezett DLC csipeket, tehát ilyen mikrocsipös csipeket használtak, amire a fehérfény, vagy hát valamilyen szűzőfényt távetítünk, ugye akkor a tükröknek a rezgetése, mozgatása képezi a pixeleket, és azoknak a visszatükrözött átlag fényereivel lehet képet alkotni. Ugye a Texas Instruments találta ezt föl, és hát mai napig is azt kell mondjam, hogy szinte monopól helyzetben van. Ebben az úgynevezett csipes DLT 1 vagy 2-3 csipes DLT vetítő technológiába. Ez elég régóta maga a technológia nem változott, de a fényforrás, ami rendelkezésre áll a tüvetítőben, ott már viszont az ISO-kat leváltotta a lézer. Lézerfényforrás, és hát a lézer, mint egy koherens nagy energiájú fényalád, ennek nyilván vannak veszélyei, ha ezt egyébként az orvosi technikában sebészetre használják, akkor egyértelműen lehet mondani, hogy ez bizony ártani is tud, hogyha nem úgy használják, ahogy kell. És ez igaz még a bármilyen lézert használó vetítőkben. Ha emlékszünk még a DVD és CD lejátszóknál is volt egy emblém, ami figyelmeztetett, hogy a berendezésben létező darab kibocsátó eszközben. Nyilván a lézernek a közvetlen szembe jutása az elég erős károsodást tud okozni. Amiket ilyen pointerként, tehát ilyen mutogatóként használunk előadásokban, a vörös lézer az nem olyan nagy intenzitású a fény, tehát az nem árt itt szembe, de például láttam olyan eszközt, amit ilyen csillagászati megfigyeléskor tagadva, ugye nyári tiszta csillagos égboltnál használnak előadók mutogatni a világegyetemben számunkra látható tárgyakat, bekötőzött bolygókat és minden egyedet, és ezt egy ilyen zöld lézerrel, egy ilyen három kis áramás ellennel táplált kis szerű dologgal mutogatják fel, és ez a lézer sugár az egész messze látszik, egy zöld. Hát ezt be is tiltották egy kereskedelmi forgalomba, mert ha az szemünkbe jut, az azonnal kiégeti a retinát, tehát ott vakságot vezet nagyon rövid idő alatt egy ilyen dolog. Tehát ezt csak úgy említem, hogy ez a lézer, ha megfelelő módon használják, akkor ezzel nincs probléma, de már is jön egy gondolat, hogy fényforrásként használjuk, akkor az hogy történik. Sajnos itt a mostani elfoglaltságom miatt nem tudtam azt a prezentációt elkészíteni, ami világosan mutatja, hogy hogy van, de azt hiszem, hogy itt azért fogjátok tudni érteni, hogy miről is van szó. Energiaforrásként használják lézerdiódákból 8-10-16-24 attól függelő mennyi fény előtt lehet produkálni, összeraknak lézerdióda egységeket, ami két lézert bocsátanak ki. És ezeket befókuszálva rávezetik egy úgynevezett foszforkerékre, ami szinkronizálva a képletapogatás, illetve a képelőállító eszközzel, legyen az LCD panel, vagy az az említett DLT-csip, ugye ebből különböző fényeket állít elő. Tehát energiaforrásként használja a két lézert, ami tulajdonképpen egy nagy energiájú fényforrás. Tehát egy foszfor felületre rávezetik, hasonlóan, mint ahogy régen a katócsugárcsöves készüléknél az elektron sugára, hogy a képernyő foszforát eltalálta. Ugyanígy az megfelelő spektrumú, három szín alapszerűnek megfelelő fényt állít elő, úgyhogy a kéket utána egy kis szűrés után magából a lézerből állítják elő. De itt viszont már rögtön látható, hogy a színösszetétel azért az egészen más, mint egy izzószál, vagy egy halogén izzó, egy tulajdonképpen ilyen ízfény, amit előállítanak, tehát ennek is teljesen sajátos és más spektrumon van. Mert hogy ugye a zöldet és a piros színösszetevőt, azt maga a foszfor generálja lézerrel gerjesztve, a kéket pedig a lézerből kiszűrve egyenesen kapunk meg, tehát az a kombináció, az mint spektrum, azért egész más, és ezeknek az energiája egy más megosztású, mint akár a természetes napfény, vagy mint az az Edison által feladalmaztatott izolánta, amivel hát azért több évtizeden világítottunk otthon. Viszont ugye most ott is áttérünk egy másik fényforrásra, ugye először voltak ezek a fénycsöves kis energiatakarékos izolók, ami szintén megint más fényszatúra bucsátanak ki, és vannak a legizolt, ami ma már szerintem hát minden egy háztartási eszközé vált, de sokan azért panaszkodnak, és ugye megadják a lehetőséget arra, hogy melegfényű vagy hidegfényű legesítót vásároljunk, és ezt azért erre vannak különböző előírások, világítástechnikai, egészségügyi szempontok, hiszen előjött már a dolog, és tulajdonképpen ennek a tanulmánynak a lényege is az, ami engem megfogott, és kicsit utána néztem ennek a színspektrum, fényspektrum különbségnek, ami most ér minket. Ugye hát egyrészt arról van szó, hogy az ember ugye, mint természetben élő lény, nagyon sokat hozzászokott a természetes fényhez, a napfénynek a spektrumához. És ugye az egy olyan érdekesen működő dolog, aminek a spektrális összetevője, a fény energiája, az változik a napszaknak megfelelően. Tehát ugye reggel ugyanúgy vörösen jön föl a nap, mint ahogy lemegy, de utána nagyon hamar kifehéredik, és egy nagyon világos, olyan elég sok képöket tartalmazó fénysugárra válik, ami segít nekünk fölébredni, segít koncentrálni, ébren maradni napközben, és ahogy a nap elindul lefelé az égbolttól elérve a maximumát, úgy elkezdett a kék összetevő csökkenni, és egyre több vörös szín összetevő kezd ebben a természetes fényben hangsúlyt kapni az összetevő, de azt egyébként mértük is így ilyen különböző mérőeszközökkel, és nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy hát a vörös szín összetevő az úgy rendesen alapból is jelen van a természetes napfényben, és ha az ember ugye a irodába vagy munkáján megnézi azt a ledes vagy fénycsöves fényforrást, és ugyanazzal a műszerrel összehasonlítja, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ott bizony nem a vörös van többségben, hanem a kék. És akkor ugye itt jöhet az a bizonyos dolog, amit itt ez a cikk címe is rejt, ugye, hogy az OLED-del lehet egy kicsit játszani, de ne menjünk elé, hanem próbáljuk meg egy kicsit értelmezni ezt az ábrát, ami itt van. Ugye itt a középen a látható, a szemünk számára látható fényspektrum van kirajzolva. Ugye ismerjük ezt a látható fényt itt a közepén, és ott van az ultraidója, és van az infravörös tartomány, ami aztán utána megy el az elektromágneses sugárzások. Emberi szem számára nem látható, de azért rendesen energiát hordozó részébe, amiről ugye itt annak a hatásairól itt az elektromágneses hullámok fiziológiai hatásában elég sok tanulmány, vita egyéb született. Én most itt szeretnék koncentrálni ebben a témában erre a bizonyos látható fényspektrumra. És ugye itt a téknél, itt meg is jelöli az ábra, nem tudom olvasható, ez a 415-455 közötti tartomány, ez az ánd, és van a 456 és 500 nanométer közé eső dolog, amiről az a megállapítás született, hogy ezek a nagy energiájú jelenlévő kék színösszetevők bizony hatással vannak ránk, mégpedig úgy, hogy ezt a bizonyos 24 órához illeszkedő biológiai óránkat, ezt a ciklust, amit átélünk a nappalok és az éjszakák között, hát erre komoly hatással van, hogy miért, az is ki fog majd derülni, de itt tulajdonképpen még egy dolgot említ meg a kéken ez a tanulmány. Ugye, és ez most nagyon érdekes dolog lett abban, amiben most is vagyunk itt az előadásban, hogy online megy, és képernyőre melegünk, és figyelünk az előadóra, vagy arra, amit ő éppen mutat. De ugye nagyon sok egyéb olyan eszközünk is van, most az okostelefonra is lehet gondolni, az is képernyő, hogy hát hány órát is nézzük ezt naponta, és ez most biztos, hogy a pandémia miatt még jobban fölment, tehát itt mutatják, hogy átlagosan egy 13 órát töltünk, és akkor itt beleszámolják azt, aki komputer előtt dolgozik, meg azt, aki a tömegközlekedésben a mobiltelefonját nyomogatja, még ott vagy várja a buszt, vagy ül a villamoson az alatt is, és nagyon sokan vannak így a küszönetben. Megállapíthatjuk, tehát rengeteg órát töltünk el ilyen fény előállító képernyő előtt, és ez a nagy energiájú kék sugár, ennek van egy érdekes hatása, ami hát ilyen alvászavarokhoz is vezethet, de egyébként hosszú távon, és ezt más tanulmányok utána néztem megerősítik, tehát a harvardi egészségügyi részleg az egyetemnek is ott azzal kapcsolatos kutatások és hát riportok, cikkek igencsak belemennek itt a részletekbe, hogy milyen teszteket csináltak és hogyan derültek ki. Hát ugyan az történik, hogy ez a bizonyos kék energia, és akkor most itt egy remek magyarázó ábrát mutat, megpróbálom betenni, sajnos mondom, nem tudtam prezentációba úgy kitenni, de ugye itt látszik, hogy mit is jelentett. Tehát a bejövő fény, ugye a retinára vetül, és ott van még egy értékenyebb terület, amit makulának hívnak, és azt tanultuk ugye az iskolában is, hogy csapocskák és pálcikák vannak, amik a szín és minden egyéb, hát ilyen két értékelésért felelnek. És van egy nagyon érdekes kapcsolata ennek a a szemnek. Tehát maga a két értelmezést, a két alkotás, feldolgozás végző része a szemnek, ugye az a felbontás, maga a két felismerésnek a területe. De van még egy terület, amit itt ilyen rövidítéssel jelölnek, most igazából lehetne erre kitalálni valami magyar kifejezést, de az a lényeg, hogy ezt a bizonyos részt, ami nem a képet érzékeli, hanem magát a színspektrumot fogja föl, és jutatja el az agyba. Ez gyakorlatilag az a értékelés, ami felel ezért a bizonyos 24 órás ritmus és biológiai óra szinkronizálásáért. Tehát gyakorlatilag az agy ebből a látásból megszerzett információból, ami neki a legérzékenyebb részét, ez a nagy energiájú kék sugárzás okozza, ez adja meg a szinkront. Tehát amikor reggel van és kapom ezt kicsit töményebben ezt a kék sugarat, akkor az agyam érzékenyít. Most reggel van, ez segít nekem abba, hogy jobban fölébredjek, tudjak koncentrálni, értelmezni dolgokat, tehát az aktivitásom, a munka, a szellemi munka és a felismerések segít, tehát az éberségben és a koncentrációban, és amikor kezd a nap lemenni, ugye a természet is fejlődés miatt minden élő lénybe eljutott ide, akkor jön ez a bizonyos vörös összetevő dominancia, és akkor az agyunk érzi, hogy most már itt az este közeleg, és szép lassan, mire oda jutunk, hogy lefekszünk, addigra ez mind rendben van. De hogy ez konkrétan mit jelent, itt ugye ezt látja, hogy az éjszakai normális esetben a kék fény az nem vesz olyan részt, nem vesz olyan erősen részt a látásunkban, és ezt a bizonyos órát, ezt a biológiai órát, ezt akkor nem lelassítja, vagy legalábbis hát egy kicsit az alvásunk felé irányítja. Konkrétan ez úgy néz ki, hogy van egy bizonyos hormon, amit melatoninnak hívnak, amit az agyalapi mirigy hoz létre, és gyakorlatilag ez a fényinformáció, amiben a képnek meghatározó szerepe van, ez gyakorlatilag hozzájárul ennek a melatonin termelésnek. Tehát ha csökken a kék összetevő a természetes fényben, akkor a melatonin kiválasztás megnövekszik, és lejutszunk, és gyakorlatilag egy megfelelő, normális, hatékony, nyugodt alvás irányába viszi el a szervezetnek a magának a szinkronizációját. Na most ebből következik az, hogyha ez a színspektrum ez megváltozik, és gyakorlatilag természetes fényben töltünk egyre több időt, már pedig ezt csináljuk, meg egyre többet ülünk képernyő előtt, aminek a fény, az energiájú kék összetevője ott van, akkor gyakorlatilag ez az érzékelés egy teljesen téves információhoz fog vezetni, és ez a melatonin termelés ez elmarad. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ez a bizonyos éjszaka-nappal ritmus ez megváltozik. És ez tisztán csak azért van, mert egyrészt több időt töltünk, mint normálisan kéne képernyő előtt, és ugye még lefekvés előtt is nézegetjük a mobiltelefonunkat, olvasgatjuk a leveleket, és hát tulajdonképpen nehezen fogunk tudni emiatt elaludni, mert gyakorlatilag ez a képfény intenzitás azt jelzi a szervezetünk számára, hogy nappal van itt még, muszáj a fénynek lenni. Tehát a fáradtság és ez a fals információ, ez föl tud borítani egyensúlyokat, és orvosi kutatások még azt is kimutatták, hogy ez a melatonin képződés, hogyha ez nagyon tartósan alacsonyan maradt, tehát nincs meg az a napi ritmusa, az a dinamikája, akkor ez számos betegség forrása lehet. Tehát lehet ez keringési betegség, lehet cukor, főleg itt a kettes számú cukorbetegség előállása lehetséges, meg még rákkeltés, tehát ez attól függ, hogy egyéb milyen hatások érnek, meg ugye a stresszt, ami naponta jön, hát ezek így együtt, hát eléggé meg tudják keverni a mi biológiai ritmusunkat, és ez nagyon komoly problémákhoz vezet. Tehát volt itt egy kísérlet leírás például abban, hogy kiválasztottak embereket, és eltolták ezt a bizonyos biológiai órát, hogy tudatosan egy pár órával. Tehát olyan behatások voltak, amik zömmel ezen a a fényhatáson alapultak, hogy ezt a bizonyos életritmust, ami átlag embereknél az úgy érzi, hogy 24 és egy fél óra, vagy 24 és egy negyed óra között van ez a ciklus idő. Ez ugye változik, egyéntől változik attól, hogy kinek milyen szokásai vannak, általában a korán kelő, korán fekvőknél ez egy kicsit hosszabb, akiknek hát keveset alszanak és nagyon körögnek, azoknál ez rövidebb. Tehát maga a ritmus is így módon felfokozódik, tehát ebből is lehet azért következtetni érdekes dolgokra. De a kísérlet azt mutatta, hogy ha csak egy-két órával eltolják, de állandóra ezt ilyen fényhatásokkal, ezt a biológiai ritmust, tehát vagy későbbre tolják az éjszakai ritmust, vagy előbbre hozzák, tehát valamilyen irányba elviszik, akkor ezeknél a kísérleti aranyoknál átlagosan a vércukor szint megnőtt. És ha tartósan csinálják és tolják, akkor el lehet jutni egy ilyen kettes típusú cukorbetegség kezdeti stádiumába, tehát mondjuk egy ilyen inzulinrezisztens állapotban is például. Tehát egyértelműen bizonyítva látják, hogy ennek bizony komoly hatása van. Tehát ha ennek tükrében nézzük a dolgokat, akkor itt viszont már egy picit lehet belegondolni abba, hogy mi mindent lehet fénnyel, fényforrásokkal befolyásolni, az egészségesebb életmód, a hatékonyabb munka, a nyugodtabb alvás érdekében. Tehát ebből a gondolatból jött egyébként az LG-nek is az a tanulmánya, ami hát arra vezetnek ki, hogy az OLED, mint ugye vezérelhető fényforrások, az alapszínek összekeverése és azoknak az arányainak a megváltoztatása mit jelenthet. És ugye ez szoftveresen sokkal könnyebben vezérelhető, mint egy LCD képernyő esetén, ahol ugye a háttérvilágításnak a spektrumát kellene állítanunk, amit egyébként a készülékek, azért a mai modern tévékészülékek is lehetővé tesznek, mert ugye ki tudom választani rajta bizonyos menüpontból, hogy én most a hideg hátteret, tehát a hideg színvilágot szeretném kapni, vagy pedig a meleget. Tehát lehet állítani a háttérvilágítás szín hőmérsékletét, de ez egy ilyen fix, előre beprogramozott arányba változtatható. Ugye a normális dolog az lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy amikor délelőtt figyelünk erre a műsor, vagy akár a számítógép képernyőjén nézzük, akkor egy kicsit több képpel, aztán ez fokozatosan kéne a délután folyamán, ugye az estébe hajlóan csökkenteni és elvinni a vörös irányába, akkor egy kicsit közelítenénk a normális ritmushoz, tehát ennek akkor az a bizonyos negatív hatása, ez meg tudna tűnni, vagy minimálissá válna is. Hát ebben látnak egy ilyen lehetőséget, a leszközgyártók, most konkrétan itt az LG, hogy ugye ezt lehet automatizálni, vagy szoftveresen befolyásolni, tehát nem kell nekem megszerséges az új elmúlt, tehát óra meg adjuk rá a meleg fényt, a meriveget nézünk, vagy nézünk egy normált, ami egyébként egész nap nem változik, és akkor is ugye megszűnik ez a bizonyos hatás, amit a szervezetünk látna a természetes fényből kifolyólag. Így aztán, hát ez egy szoftverrel korrigálható lehetőség, aminek hát a marketing lehetőségeit próbálja itt kihasználni, és említi meg ez a cikk. De hát, ha ebbe belegondolunk, akkor természetesen ez a világítás technika, az otthoni lámpaválogatás, illetve azok a bizonyos, hát nem már kapható olyan világítási eszközök, amiknek a színhőmérsékletén egy ilyen kis távirányítóval tudom valami wifi-s kapcsolattal ugye állítgatni, az nem csak jó koka, hanem lehet tudatos is egy otthonban is adott esetben, tehát még nem nagyon kockáztatni, hogy okos otthon dologgal is át lehet gondolni, hogy azért ennek a bizonyos helyiséget bevilágító rendszernek az átlag színhőmérsékletét egy kicsit finoman tolom valamilyen irányba, az még egészségügyileg jót is tehet, de ezt most tették el vizsgálni, és nagyon érdekes jelenségek vannak, hát egyrészt ez a kísérlet, amit a vércukorszinten néztek, ez azt erősítette, hogy hát bizony a negatív hatásnak nagyon komoly következményei lehetnek. A másik érdekes kísérlet, amikor ezt el is játszották, hogy ezt a környezeti világítást ezt változtatták, és az egyik csoportba és a másik csoportba meg nem változtatták, de adtak rájuk egy ilyen kékfűrő szemüveget, ami spektrálisan igazándiból abban a nagyon tömény, nagy energiás kék fénybe vízte le, ugye, amit itt külön kiemeltek. És ezt tűri ki, a többit meg változatlanul adja, tehát helyreállítja egy kicsit egészségesebben ezt a fényspektrumot. És nagyjából ugyanaz volt a hatás, nagyjából ugyanaz volt a vércukorszint is, tehát akik lekövettek és ezt a ritmust adták a világításhoz, azok körülbelül ugyanott voltak, mint azok, akik viselték ezt a kék szűrőszemüveget, tehát egy kicsit most akkor ez abban az irányba vitte el a dolgot, hogy próbáljuk meg akkor megfelelő módon ilyen védőszemüvegekkel, amit szerintem egyébként tanácsolnak is, és ez ma optikusok meg szemorvosok tanácsa csára ajánlják is, és véleményem szerint, ha ebből indulunk ki, akkor ez nem is butaság, hogy olyan szemüveget viseljünk, aminek van egy bizonyos két spektrum szűrése, mert tulajdonképpen nagyon nem borítja föl, mert ugye sima napszemüveg az minden szűr, tehát az minden színbe beleszól, és annak az a természetellenessége, az lehet, hogy véd a ülési garaknak minden egyébben ellen, de valójában a helyes színérzékelés, meg az azzal kapcsolatos biológiai óra szinkronizációra biztos, hogy nem jól működik. Tehát annak a napszemüvegnek ott a napon ott van a helye, de nem napközben. A munkához viszont, amikor koncentrálok valamire, akkor ez nagyon, nagyon hatékony tud lenni egy ilyen megfelelő színspektrum szűrős szemüveg, ugyanis egy oldalról nézünk egy kicsit, akkor látunk is ilyen kékes csillogás rajta, ez most nagyon divatos kell lenni. Ez nem a reklám helye, de ha ebből a szempontból gondoljuk meg, akkor ezt úgy tudjuk, hogy érdemes alkalmazni. Illetve hát mit ajánlanak még, ugye, hogy mit csináljunk, tehát az sem véletlen ezek után, amikor egy munkahelyen előírják azt, hogy hát azért egy óra után legalább 10 percet menjünk ki, lehetőleg természetes fényre szellőztessük ki magunkat, és a szemünknek is jó tesz, hogy egy kicsit áll el a természetes fényre, tehát ez nem egy rossz dolog. Akkor tanácsolják azt, hogyha valaki kezd már érezni ilyen nehezen elalvás vagy alvászavaros dolgokat, akkor elsőben próbálja meg tartani magát ahhoz, hogy legalább 2-3 órával a lefekvés előtt már nem mered koncentráltan ilyenfajta képernyőkre, illetve hát ha ez az a képernyő, OLED képernyő, már pedig a mobiltelefonoknál elég sok ilyen van, akkor ugye itt jön ez az extra lehetőség, hogy akkor azt a képernyőt állítsunk be, úgyhogy ha még este 8-kor én akarok rajta bogatászni, akkor azért lényegesen kevesebb kéket és több vöröset szetelőt adjon a szemembe, mert akkor ez is jó tehet. Tehát a védőszemüveg, ez a bizonyos befolyásolás és a tünetek, illetve minél többet a természetes fénybe lenni, ezt erősen javasolják, és úgy tűnik, hogy ennek ilyen egészségügyi szempontból van jelentősége. Most ugye ez a, hát a modernebb képmegjelenítő eszközök címszó alatt futtattam be ezt a témát, mert most jött ez elő, de én most emlékszem vissza a múltra, és azért voltak ebben már valami fajta próbálkozások, hogy mennyire ilyen tudományos kutatásokon alakultak, és mennyire sikeres volt a marketingje, vagy nem, ugye mert ilyet én már magyaráztam a 3D-vel kapcsolatban is. Tehát kicsit gondoljunk ebbe bele, a közelmúlt, ugye, és a mai napig is érvényes, ez a Philips tévéknél jellemző úgynevezett Ambilight dolog, amit ugye most már kaphat az ember külön is, mert költet egy ilyen ledes fényforrást a falra, és a színhőmérsékletét tudja állítani. Itt az volt a trükk, hogy a tévé képernyő mögött volt egy világító sor, ami a háttér falát, ami a tévé mögött van, azt világította meg, és az különböző színekre lehetett állítani. Tehát az öt benyomás, amit szememet érte, ott tudtam mindenféle színárnyalatokat produkálni, meg ezt be is lehetett állítani, hogy változzon. Tehát valószínű, hogy valami ilyesmi elvek vezérelhették, és vezérelhetik a mai napig is ezt az úgynevezett Ambilight szolgáltatást ezeknél a tévéknél, ezt a Philips szabadalmaztatta és vezette be, tehát ezt gondolom most itt többeteknek eszébe jut és létezik, vagy van is otthon. Én visszább megyek egy kicsit az időbe, egy nagyon érdekes dolog volt, ez még a 70-es évek közepe táján lehetett, valami nem tudom, hát nyilván most a hallgatóságból azért nem a legfiatalabbak vannak többségben, tehát valószínűleg emlékeztek rá, hogy volt egy olyan autóba, fölveleltek egy ilyen kis kék valamit, egy ilyen kis lámpácskát a szélvédő fölé, vagy oda elé, és lehetőleg belenézzünk abba a fénybe, vagy a szemünkbe világítson egy ilyen kis kék valami világító lámpát, amit hát ilyen sötétbe látás segítő, vagy nem is tudom, hogy minek árultak, valami, de ez borzasztó nagy divat volt, mert nagyon sokan használták. Nekünk is volt ilyen a családban, még emlékszem, a keresztapának is volt ilyen, és mi gyerekén hátatlanul megkérdeztem, hogy miért van ez itt, mit csinálsz itt? Hát ez azért van, mert akkor az a kék fény, az tulajdonképpen egy kicsit a pupillámat tágabban hagyja, vagy összehúzza, és amikor jön szembe valaki a reflektorral, akkor kevésbé fog vakítani. Ezt azért vezetében. De kaptam egy olyan magyarázatot is rá annak idején, hogy hát ez a két fény, ez segít abba, hogy ne aludjunk el az éjszakai vezetésbe, vagy legalábbis éveremben tartson. Tehát most mindkettő igaz lehet ebből. Itt egyébként még meg is említi itt ez a fajta magyarázat itt ez, ami a kékfényre tér ki, hogy tulajdonképpen a pupillánkat is ez a fajta átlagfény, ami hát eléggé a kékre figyel, ez azt is szabályozza, nem csak a biológiai órát. Tehát lehet, hogy ez a gondolat akkor valahonnan innen jött ösztönösen, nem tudom mi volt, láttak benne lehetőséget, nagyon sok ilyet eladtak, de szerintem aztán ez egy olyan 5-6 év alatt kiment a dologból, ma már senki ilyenre nem gondolt. Úgyhogy hát a másik meg ilyen tapasztalat nyilván ez a bizonyos jetlag dolog, tehát ez az időeltalás, amikor repülünk. Ugye ez önmagában megint azzal jár, hogy ezt a bizonyos biológiai órát borítjuk föl, vagy csapjuk be a szervezetünket. És emlékszem, hogy amikor én először repültem Japánba, és úgy voltunk, hogy valahonnan, igen, Kopenhágából ment a gép, és az északi sark fölött ment át Tokióba. És hát ugye érdekes volt, hogy értefele is, meg abban az irányba. Tehát nagyon sokáig repültünk, már otthoni óra szerint éjfél elmúlt, és még mindig a végén ott sütött a nap. Nem belül nézegettem ezt a pályát, de egyszerűen észrevettem, hogy úristen, hát most már hajnal lenne otthon lennék, én már javában aludnék, de álom nem jött a szemem. De nyilván ez az élménytől is van, meg a fénytől is van, de valószínű, hogy ez a hatás, hogy ez a bizonyos biológiai óra, ez a ciklus, ez a 24 órás ciklus, ez már ott fölborult, ez egész más volt. Tehát megérkeztem, akkor azért úgy kellett egy nap, mire úgy helyreálltam, és fölvettem a helyi ritmust ott ki. Ez ismert dolog, annyiban változott a dolog most érdekes módon, hogy amikor mostanában jártam arra, és Helsinkiből mentünk át Szibéria fölött Japán felé, akkor még nem sötétedett be, de már este 9 körül jártunk, akkor lehúzták a repülőgépen az ablakokat, és följutották a villanyt, illetve sötétet, tehát hogy aki akar, az ugye egy ilyen esti fénybe üljön, ne legyen napfény, semmilyen, meg a felhők fölül ugye megint csak elég sok kék összetevő, tehát ilyen energiaspektrumú fény jön, hogy ez ne zavarjon, mindenki üljön nyugodtan, nézzen filmet, vagy olvasson, vagy aludjon, vagy kap vacsorát, tehát az esti hangulatot maradjon fenn. És ez bizony segít egy kicsit, tehát ez már akkor enyhíti ezt a bizonyos ritmus felborulást. Tehát gyakorlatilag ez a öledre utazó úgynevezett whitepaper, amit az LG adott ki, ez itt részletesen magyarázza ezt, amit én most elmondtam. Itt megemlít még egy olyat, a címben láthatjátok, hogy iSafe. LG és iSafe. Ki az az iSafe? Tehát ez az iSafe, ez egy amerikai cég, aki hát tulajdonképpen ezeknek a nagy energiájú kékfényeknek a szemünkre gyakorolt hatását próbálja megoldani, olyan technológiákat, védőszemüvegeket gyárt, világítást, befolyásoló dolgokat, tehát amikkel ezt meg tudjuk védeni, szemünk egészségét, és hát ők ilyen tanúsításokat is végeznek. Tehát ez a certifying, ez azt jelenti, hogy hát megvizsgálják azt a fényspektrumot, amit ezek a készülékek kiadnak, és azt mondják, hogy ez beállítható, illetve olyan szintű állandó szűrővel rendelkezik, hogy ezt a bizonyos veszélyesebb megenergiájú késsugárzást ki is szűri. Tehát például itt látható egy ilyen magyarázat, hogy mit jelent ez a dolog. És hát ezzel nyilván ezek a bizonyos szervezetek, akik foglalkoznak mindenféle elektronikai és egészségvédelmi meg szabványosítási dolgokkal, azok ezt most már kezdik így, hát hogy mondjam, számosítani, nevesíteni, és hát ugye el lehet azt is érni, hogy eleve egy fix energiaszűrőt iktatunk be, tehát azt a bizonyos nagy energiájú részt, ami itt látható ebben a színspektrumban, ez a halvány, a kék belső rész, ugye ez képviseli a nagy energiájú kéket, ezt egy jó szűrővel és beállítással ugye, hát a tört részére lehet csökkenteni. És azt állítja az LG, ugye ezzel az ICF-vel együttműködve, egy ilyen tanúsítvány alapján, hogy itt legalább 50% vagy kevesebben csökkenti ezt a káros fényt. Tehát ez az egyik, hogy mondjam, szabadalmi lehetősége, amivel az OLED kialkotást lehet védeni, és hát nyilván az a szoftver lehetőség is, ami még esetleg ezt a törvényt, ezt a spektrum összetételt még egy kicsit finoman a 24 órás ciklusunkhoz tudja illeszteni. Tehát ez a lényege ugye annak, ami azt is jelenti, ugye, hogy hát tulajdonképpen itt nagyon kontrasztos képeket lehet előállítani, ugye itt a fekete az valóban fekete, mert olyankor nem ad fényt a fényforrás, és a nagyon széles dinamika tartományban, illetve színátfogásban, tehát itt a fényszabványok is, amiket itt ismerünk, ugye ezek a bizonyos színpatkók, ezek eléggé kiszélesednek, tehát nagyon-nagyon széles spektrumban tudjuk reprodukálni a látható fényt, és ezáltal olyan életű képeket tudunk előállítani, de ez fölveti ezt a bizonyos energiaspektrumot, amit, hogyha figyelmen kívül hagyunk, akkor azért mindenképpen látáskárosodást, vagy legalábbis a látásromlás felgyorsulását várhatjuk. Tehát ezért érdemes erre odafigyelni, ezért értem én egy kicsit ki erre a otthoni fényvilág és fény és szín előállításnak a hangulati hatására. Nyilván most beszélhetünk arról is, hogy északi országok, ugye Svédországban is erre van példa, hogy ugye mit lehet tenni az ellen, hogy hát ott nagyon sokáig van sötét. És ugye ez befolyásolja az emberek hangulatát, és ezért ugye tulajdonítanak okot arra, hogy ott több az alkoholista, mint más helyen. Tehát ott létezik ilyen, hogy alkoholt kapni is csak speciális államilag tulajdonképpen üzletláncba lehet, és korlátozott ideig, tehát normál ilyen 24 órás nyitvatartó élelmiszerboltba erősebb alkoholt nem lehet kapni, legfeljebb ilyen 3%-os sört lehet kapni. Tehát ez nem véletlenül van, tehát ott ez egy ilyen sajátosság, tehát maga a fényhatás azért a depressziót is tud okozni, és nagyon sok mindent. Tehát nem riogatásnak érzem, hanem egy kicsit figyelem felhívóként gondoltam ezt az egész előadást így bevezetni abban, hogy azért erre figyeljünk oda, mert ennek komoly hatásai is vannak. Nyilván azok, akik hivatásuknál fogva halogénlámpával, hidegfényű lámpával dolgoznak, például ékszerészek, meg akik ilyen nagyon apró dolgok, órások, sokkal jobban látják egy ilyen halogén fényen a részleteket, de be tudnak számolni látásromlásról, igen, csak tárhat, hiszen ezt mindenkinek tudja erősíteni. Tehát ezzel jár. Nyilván ez az, amivel naponta szembesülünk, és most már kritikussá vált abban a tekintetben, hogy egyre többet töltünk. Természetesen reprodukált fényben, tehát mesterséges fényben, és meredünk képernyőre a munkánkból kifolyólag. Tehát ezért ezeket a tanácsokat érdemes követni, és lehet, hogy el fog jutni a technológia oda, hogy ebből valamennyit azért segít rajtunk ezzel a spektrális szabályozással és megfelelő. A természetes fény spektrális színösszetevőjéhez nagyon hasonlító, és annak üzemében változó lesz majd ez az elvállított mesterséges fény is. Nyilván ebbe is lehetőség rejlik, tehát ezért merül fel a dolog. Úgyhogy én így röviden erre gondoltam, és elnézést kérek. Igen, ha hozzáfértek ez a tanulmányhoz, érdemes elolvasni az angolt, és rengeteg irodalmat emleget itt fel, külön, hogy milyen kutatások történtek, és miket értek el. Egyébként nagyon komoly ilyen orvosi szaklapokba is belefutottam, amit látásegészséggel, látásjavítással foglalkoznak, és bizony elég komoly részét kitették ennek a témakörnek a vizsgálatával, ami hát most akkor így ilyen módon felgyorsult és új irányokat vett, és hát próbáltam a saját történetemből, múltamból idehozni dolgokat, hogy ez nem mai keletű kérdés, ez valóban itt van, csak most már ez kritikus mértékű, hogy oda figyeljünk erre a színspektrumra, és ezekre a modern eszközökre, amikkel itt mindenféle dolgot produkálunk. Nyilván egy vetítő, ami lézerfényforrásból állítja elő az egészet, és utána ezt egy nagy felületre kivetít és távolról nézzük, akkor annak azért ez a bizonyos fiziológiai hatása egész másképp nyilvánul meg. Ott nincs talán ilyen kritikus dolog, mint az, hogy én itt pár tíz centi távolságról ülök egy képernyő előtt. És régen hát még a plazma korszakban is emlékszem, hogy amikor mikrofénycsövekből produkálták, hogy azért elé tettek egy nagyon vastag és ólomtartalmú üveget, ami hát ezeket a káros gamma, még van elektromágneses hullámokat, meg ilyen röntgenirányba menő dolgokat elnyelték, tehát ez a fajta sugárzás, mert az is tudott káros lenni, és a szemünkön keresztül is az nagyon komoly dolgokat tudott okozni. Ez ugye így lépték ki ezzel a bizonyos vastag üveggel, de ma már ugye ilyen nincs, és ez nem kell, és amikor áttértünk ugye az LCD-re, számítógépbe is, mint képernyő, mint monitor, ugye, akkor az volt a megnyugtató szempont, ugye, hogy hát egy viszonylag statikus képet látok, mert ugye a képernyőn csak az változik, ami valóban változik, és nincs az a vibráló dolog, ami a félképenkénti váltott soros letartogatás, vagy akár a progresszív teljes egymás után sorokban való ott megjelenítés, amit a katócsugárcsöves eszközök csináltak, azokat ugye egy ilyen vibráló dologgal lát együtt, és ez a fajta vibrálás, ami szintén csak megint irigálhatta a szemet, és erre emberek ugye a saját idegi látási berendezésük eltérésügyéből értékeltek zavarónak, vagy nem zavarónak. Tehát ugye ezt a bizonyos 25-50 Hz, 100 Hz dolgokat, még televízió technikában ismerik, hogy rengeteg ilyen kutatói kísérlet és kutatás vizsgálta, meg az, hogy a motiva is, ugye, hogy kell a fölvillantani a képkockákat egymás után, hogy ezt még folyamatos, folytonos mozgásnak érzékeljük. Ez egy dolog, de ugye ez a bizonyos vibrálás, ez bejött. Tudom, ugye mellette voltak a fénycsövek, amiknek szintén volt egy ilyen bújtással kapcsolatos ritmusuk, mert ezeket is voltak itt, ez zavart, meg az ember mellé nézett ezeknek a fényt, akkor látta ezt a vibrálást. És nagyon boldogok voltunk akkor, amikor jöttek az LCD monitorok, már megszűnt a vibrálás, statikus képet látok, ez biztos egészséges, hát ebből a szempontból jobb is volt, de aztán, hogy itt egy kicsit szélesítettük a megjeleníthető színspektrumot, hát újabb problémák jöttek be, és hát ezek az összetevői. És akkor itt ugye lehet gondolni arra is, hogy akik éjszakai műszakba dolgoznak, hogy azoknál hogy borul fel esetleg ez a dolog, és a cukorbetegség megjelenés, vagy a keringési problémákat esetleg fölfokozóknak pont emiatt, hogy a szemünkön keresztül, a fény keresztül ez a természetes biológiai ritmus teljesen felborul, és ennek a hatása ez kinek-kinek egészen más, de nagyon messze vezethető problémákat és eredményeket. Én erre gondoltam, és ezt akartam így elmondani, lehet, hogy egy ilyen vitaindítóként, vagy valami ilyen továbbgondolás céljából, lehet, hogy akkor mindenki egy kicsit jobban odafigyel erre a témára, beleolvas ilyen cikkekbe, én melegen ajánlom, mert érdemes. Tehát egyszerűen most, hogy így rá voltunk kényszerülve arra, hogy képernyő mellé közelve társalogjunk egymással, és én is most így vagyok elő, most már többször így egymás után, hát azt hiszem, hogy ez egy szempont, és érdemes rá oda figyelni. Én ennyit gondoltam, és ha kérdés van, vagy erről beszélgetés, nincs nagyon szívesen.
Köszönöm szépen, Gábor, nagyon érdekes.